visszajelzést, pont az emúgyis kritikát kaptam az előzőleg elhangzott előadásokról. Valaki azt mondotta, hogy annyira belemerülök a részletekbe, szavaknak, neveknek elemzésébe, hogy eközben eltűnik a látomás az egészről. A kicsi részletek együttesen nem adják ki az egészet, mondotta. Viszont ha először az egészről adnék egy látomást, utána a helyükre kerülnének a részletek. Elfogadtam ezt a kritikát, és azért most megpróbálok valamilyen látomást adni az egészről, hogy aztán majd visszatérhessünk a továbbiakban megint a részletekhez, a szavakhoz, képekhez. Az eddigi módszerem gyarlóságáért azt hozhatom fel mentségemül, hogy annyira szeretem a Bibliát, hogy én tényleg hajlandó vagyok órákat áldozni azért, hogy egy szónak a gazdagságába beljebb hatoljak. Hajlandó vagyok napokat eltölteni azzal, hogy egy bibliai történetnek vagy szimbólumnak az egész gyökérrendszerét föltárja. Persze könnyű nekem, mert tényleg nekem van látomásom az egész kijelentésről, és ezért most már nyugodtan bibelődhetek, hogy úgy mondjam, a részletekkel. De ha a testvéreknek nincs ilyen átfogó látomásuk a kijelentésről, most közelebbről az új szövetségről veszek, ha nincs ilyen átfogó látomás erről, akkor valóban zavaró lehet az, hogy túl sok időt szentelek egy-egy szónak, névnek, szimbólumnak. Tehát ma este megkísérem azt, hogy az egészről mondjak valamiféle vallomást, látomást a testvéreimnek. Előre bocsátom azt, testvérem, hogy többféle módon lehet megközelíteni ezt a bizonyos egészet. Úgy nevezhetjük ezt, hogy prekoncepció, előzetes hozzáállás, előzetes koncepció. Tehát mielőtt a részleteket vizsgálnánk, már bizonyos biblia ismeret birtokában természetesen előzetesen lehet egy bizonyos álláspontot elfoglalni, és onnét, annak a szemszögéből nézni a biblia részleteit. Három ilyen prekoncepciót, ilyen előzetes hozzáállást mutatok föl, és megvallom majd azt is, hogy én hova tartozom. Az első ilyen koncepció tulajdonképpen a Lukács féle koncepció. Lukács próbál valószínűsíteni egy ilyen hozzáállást, és nem is sikertelen Lukácsnak ez a kísérlete, hogy beállítson minket egy ilyen koncepcióba, egy ilyen előzetes hozzáállásba. Lukácsnak nevezetesen az a felfogása, hogy kezdetben vala a tökéletes ős egyház, amelyik egy ideig szépen élt, virult Jeruzsálemben, aztán a továbbiakban sajnos szétzilálódott, szektásodott, megroblott. De kezdetben még egészen egységes, tiszta, erős volt ez a Krisztus mozgalom. Jeruzsálemben volt ez az ős egyház. Bűnkös után bontakozott ki igazán ez az egyház, és erről minden szépet jót el lehet mondani. Egy akaraton valának, szorgalmasan imádkoztak, megtörték a kenyeret, naponként, örömmel, vagyonközösségben éltek. Egy csodálatos képet rajzol Lukács elénk, és egy kissé azt inspirálja, hogy ez a modell, ezt kell síratni, hogy ez elromlott. Ide kell visszatörekedni erre a ősi, tiszta modellre. Tehát ez a Lukács féle koncepció kezdetben vala a tökéletes egyház, és aztán későbbiekben szétzilálódott, elromlott. Hát ennek a koncepciónak az a baj a testvéreim, hogy a precíz, alapos történelem kutatás kimutatta azt, hogy ez nem egészen így volt, sokat kozmetikázott Lukács, ne felejtsük el, hogy az események után mintegy 50 évvel írta az apostolok cselekedetéről írott könyvet, bő 50 évvel az első pünkösd után, tehát bizony fél évszázad elég, ahogy egy kicsit idealizáljuk a múltat, és nosztalgiával emlékezzünk arra, amit egészen pontosan már nem is ismerünk. Hát mondom, ez az első koncepció, ez nem megy. Ezt nem tudjuk megvalósítani, ettől búcsút kellene venni, pedig ebben nőttünk fel mindjárt, gondolom, akik hitoktatásban abban részesedtünk. Tehát a Lukács koncepció, hogy kezdetben valaha tökéletes egyház. A második koncepció az, hogy menet közben kristályosodott ki a kereszténységnek a tanítása. Itt hangsúlyt kap az, hogy menet közben. Tehát a második koncepció szerint nem úgy van, hogy az elején van a legjobb, aztán már csak romlik a dolog, hanem megtörténik az elején, még csak töredékes a dolog. Egy-egy részlet itt-ott fölragyog, de az egész még képlékeny állapotban, kialakulatlanul van, és ahogy telnek, húlnak az évek, évtizedek, menet közben áll össze a dolog. Ez a második koncepció, mondtam, aminek ez a vezér szava, hogy menet közben. De hát menet közben aztán összeállt, kitisztult a dolog. Itt Pál apostolnak van kiemelkedő szerepe, erre majd visszatérünk hamarosan. Egyelőre csak annyit, hogy körülbelül 50 esztendő alatt, tehát Krisztus után 30-tól 80-ig menet közben tisztázódott, kristályosodott ki a kereszténység, de kikristályosodott, és ez aztán lezárt, végső igazság, ebből elvenni nem szabad, hozzátenni nem szabad, ez a kereszténység. Igaz, hogy évtizedek alatt alakult ki, de kialakult, és végső formájában, végső igazságaiban is kialakult. Tehát ha az első koncepciót Lukács fémjelzi, a második koncepciót Pál személye és munkássága fémjelzi. De van egy harmadik koncepció is, lehetséges egy harmadik is, ez pedig azt vallja, hogy valóban menet közben állt össze a kereszténység valamilyen tanítási egységbe, de hát nem csak egységbe, hanem sokféleség, többféleségbe, menet közben. De ez a menet közbe való bontakozás, ez nem zárult le ott, ahol a Biblia utolsó lapja lezárul. A Biblia két fedelén túlmenően is történt ez a menet közben. Egészen a mai napig, meg ezután is. Tehát a keresztény ügy menet közben kristályosodik, alakul, éppen ahhoz mérten, hogy mi annak a kornak, annak a nemzedéknek az igazi problémája, mi az a szellemi kontextus, az a szellemi szövedék, amiben beleszövődik a kereszténység. Ennek a harmadik koncepciónak az apostola János. Tehát ezek ilyen szép sorban vannak. Lukács mondja, kezdetben van a tökéletes egyház. Pálnál látjuk az egyház kibontakozásának a harcos, vitatkozós folyamatát. János a harmadik koncepciót képviseli ezzel az igével, meg hát egyebekkel is, de most csak ezt olvasson a János 16-ból. Még sok mindent kellene mondanom néktek, de most nem tudjátok elviselni. De amikor eljön ő, az igazság lelke vagy szelleme, ő elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti néktek. Ez a János koncepciója, amely szerint a menet közben az tart folyamatosan. Igaz, hogy van azonosság, identitás, ez Jézus Krisztus személye, de a Jézus Krisztus személyének az értelmében, személyének az értelmezésében folyamat van, tisztuló, tovább kristályosodó folyamat, és ez nem zárult le a Biblia utolsó lapjával, hanem továbbra is folyik. Hát érzik a testvérek, hogy ez a legvakmerőbb koncepció, ez kockázatos dolog, ettől sok baj lehet, de hát persze, hogy lehet baj, minden igazságot el lehet torzítani. Nekem ez a vallomásom, hogy ilyen a kereszténység, így vagyunk a kereszténységgel. Lukács kezdetben a tökéletes, Pál a második, alakult, de kialakult és lezárult. János azt mondja, hogy menet közben alakult és továbbra is alakult, és igenis minden nemzedéknek újra meg kell fogalmazni azt, hogy ki volt az a Jézus Krisztus, és a mai nemzedék számára mi ennek a Jézus Krisztusnak az üzenete. Nos, testvéreim, tehát térjünk vissza a Pál apostol teológiájára, amiről azt mondottam, hogy döntően meghatározza ezt a bizonyos második koncepciót, hogy az elemek összenőttek, kikristályosodott a kereszténységnek valamiféle koncepciója. Hát szeretném, ha próbálnák a testvéreim elképzelni azt, hogy valóban úgy indult a kereszténység, hogy különböző helyeken, akár Izrael földjén belül, tehát Galileában, Jeruzsálemben, aztán egy kicsit odébb Szíriában, Antiókiában, különböző helyeken, különböző fölismerések születtek, mint ahogy ilyenkor tavasszal csodálatos zöld robbanás történik, ahogy József Attila egyik versében mondja, hogy minden szögletből, ahol egy talpalatnyi föld van, ott megzsendül, megpendül az élet. Hát ez az első 50 esztendő egy ilyen fantasztikus pesdülés, megpendülés volt, a szellemi életnek egy csodálatos áradása volt, de külön-külön voltak gondolatok. Nem is hiszik el nekem a testvérek, ha ilyen nyersen mondom azt, hogy az első irodalmi gyűjtés, amelyik Jézus örökségét gyűjtötte össze, az a bizonyos kvelle, így mondja a szakirodalomnak a forrás. Tehát ez a bizonyos első gyűjtemény, az mindössze Jézusnak a tanításait tartalmazta. Egy szó nem történt, egy szó utalás nem volt a kereszt halálra vonatkozóan, és a föltámadásról sem, hanem, hogy az a Jézus nevű rabbi ezt meg ezt tanította. Ebből nagyon sokat, szinte egészet persze ellenőrzni, mert bedolgozták a három első evangéliumba. Tehát amikor kezdték összegyűjteni a Jézusra vonatkozó emlékeket, az első ilyen gyűjtemény egyszerűen a tanító rabbinak a dolga, akit sajnos a végén kivégeztek, tehát ez már nem tartozik a dologhoz, mert az igazi, amit ő hozott, a tanítása. Tehát volt egy ilyen gyűjtemény. Aztán alig hiszik a testvérek, hogy volt egy olyan felfogás, hogy Jézus föltámadott. Ez a kezdete, az alfája mindennek. Föltámadott, de az, hogy keresztre feszítették előtte, az nem volt benne a dologban. Csak az, hogy föltámadott. Persze, hát szólt, hogy megölték, de ennek különös teológiai jelentősége nem volt egy bizonyos társaságban, hanem az, hogy föltámadott. Akit az emberek ilyen csúnyán mellőztek, meggyötörtek, meggyaláztak, keresztre szögeztek, az föltámadott. Ez a lényeg. Föltámadás kereszt nélkül. Tehát mondom, ilyen elemek a most már komplex keresztény teológiai egésznek az elemei itt-ott megjelentek, önálló életet éltek, társaságok gyűltek egy-egy ilyen elem köré. Tehát például Galileában nyilván volt egy társaság, amelyik emlékezett Jézusra, a tanítóra. Egy másik társaság emlékezett Jézusra, a csodatevőre. Annak nem volt fontos a tanítása. A másiknak nem volt fontos Jézusnak a csodatétele. Egyiknek sem volt fontos a kereszthalálok. És így tovább. Tehát ilyen külön-külön csoportok voltak, amelyek a Jézus ügy egész gazdagságának egy-egy részletét hangsúlyozták, és a körül gyülekeztek. Na ezt alig lehet elképzelni, ehhez bizony alapos beiskolázás kell, az egész gondolkodásunkat új vágányokra kell állítani, hogy valósan álljon előttünk a kereszténység kibontakozásának a története. Tehát ismét mondom, testvéreim, hogy egymással párhuzamosan, egymással itt-ott vetélkedve, de sokszor egymástól függetlenül kialakultak olyan csoportok, amelyek mind Jézusra emlékeztek, és az ő történetének valamelyik részletét, hogy úgy mondjam, abszolutizálták, és azt mondták, hogy ez a Jézus ügy. Na most ebbe a mondjuk így gazdagságban, ez nem volt feltétlenül káosz, ez az indulásnak a gazdagsága. Ebben benne volt a nyers anyag a későbbi teológiai munkára. Tehát ebben a kezdeti gazdagságban jelent meg Pál apostol, aki a legjelentősebb alakja volt ennek az első 50 esztendőnek, 30-tól gyógyszolnak, hát nem érte reggel a gyógyszolat, mert Nélu idejében minden valószínűség szerint kivégezték. Tehát mindegyetre az ő szellemisége döntően meghatározta ezt az első fél évszázadot a pünkösd utáni indulástól számítva. Pál apostol volt az a zseniális ember, aki nem csak úgy mondhatta el, mint ahogy az 1 Korintus 15-ben elmondja, hogy én többet dolgoztam, mint a 12 apostol együttére, és ez igaz, fizikailag is, hogy úgy mondjam, utazások, veszélyek, nyomorúságok, szenvedések, többet utazott, szenvedett, mint a többi apostolt összevéve, nem csak ilyen értelemben dicsekedhetett mondjuk el, hanem olyan értelemben, hogy szellemileg is egymaga nagyobbat alkotott, többet, nagyobbat, maradandóbbat alkotott, mint a 11 vagy 12 apostol együttvéve. Pál apostol volt, mondom, az a zseniális teológus, aki ezeket az elemeket mind bedolgozta magában, aki megértette azt, hogy a kereszténységnek mi a aktuális problémája, és abban a feszültségben, a problémákkal teljes helyzetben bontakoztatta ki a teológiáját. Tehát bizonyos igazságuk van azoknak, akik azt mondják, hogy igenis Pál apostol alkotta meg a kereszténységet. Csak hát persze tudni kell, hogy mellette azért voltak olyan vonalvezetések, amik egész a mai napig is érvényesülnek a kereszténységben. De most erről ne beszéljünk, hanem Pál apostolról, mert az kétségtelen, hogy ő határozta meg a Jézus mozgalomnak a teológiai arculatát, és pedig oly módon, hogy harcosan alkotta meg a keresztény koncepciót, még közelebbről két frontos harcot vívott Pál apostol, és egészen más volt az egyik fronton a küzdelem. A küzdelemnek a tézisei is egészen mások voltak, mint a másik fronton való küzdelemnek a tézisei. Gondolom értik a testvérek, miről van szó. Az egyik a zsidósággal való megbirkózás, a zsidó gondolkodással, a teológiával, a zsidós keresztjénekkel, a törvényeskedő keresztjénekkel való küzdelem, amely küzdelem egy ilyen éles fogalmazásban csendült meg az egyik levelében, a korintusi levélben, hogy a betű megöl, a szellem az, ami elevenné tesz. A zsidósággal való küzdelme fölé ezt lehet írni. A betű megöl, a szellem az, ami megeleveni. Tudnék, a Jézus mozgalmát, amint az imént mondottam, jóhiszemű zsidó követők be akarták terelni a zsidóságnak a teológiai karámjába, be akarták terelni a zsidó teológiába, jártak a hívaórákra, Jeruzsálemi templomba, a törvénynek a rituális dolgait megtartották, miközben ezek is kaptak szent lelket. Tehát volt egy különös társaság, amelyik egy ilyen kettősségben élt, teológia nem tudta fölmérni, hogy itt lehetetlenség van. Vagy, nem lehet egyeztetni a mózesi örökséget a Jézus Krisztus új üzenetével, az evangéliumban. Nem, először nem mérték, hát nem volt mindenki olyan okos ember, mint Pál apostol. Nemzedékeken át beidegződött beléjük az imaóra, a templom, a körülmetélkedés, a szombat. Ez olyan szent volt, hogy nem is volt problémás számuk. Ezt csinálni kell. Jézus hozott valamit, adott nekünk szent lelket, új erők, gyógyulások, csodák történnek, de ez nem ütközik azzal, hogy járunk rendszeresen a Jeruzsálemi templomban, részt veszünk az áldozati istentiszteleken, és így tovább. Tehát Pál apostol volt az a zseniális teológus, aki fölmért, ezt nem lehet. Vagy a törvény érvényes, és akkor hiába való Jézus halála, föltámadása, akkor a törvény uralma alatt vagyunk, az Ószövetség uralma alatt vagyunk. Ennek a küzdelemnek a legharcosabb irodalmi lecsapódása a Galatákhoz írott levél, aki akarja közelebbről tanulmányozni Pálnak a zsidósággal való küzdelmét, az a Galata levelet, Galatákhoz írt levelet olvassa, abban a legélesebb a küzdelem. Ott mondja ki Pál azt, hogy ki estetek a kegyelemből. Már majdnem bekerültetek az üdvösségbe, a kegyelembe, mert elfogadtátok Jézust. De most mentek vissza a zsidó ünnepekhez, körülmetélkedés szombat. Amennyire mentek vissza a törvény világába, annyira kiestetek a kegyelemből. Mert vagy az én cselekedeteim által tornászom föl magamat az égbe, jó cselekedetek, törvény, stb. Vagy belátom azt, hogy ezen az úton nagy magasságban nem tudok fölemelkedni, és kiáltom, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, vak vagyok, béna vagyok, bűnös vagyok, tehetetlen vagyok. Tehát vagy a törvény útján akarom föltornászni magam az egekbe, vagy beismerem, hogy hiába jó és igaz a törvény, nem tudom csinálni. Tehát a törvény legfeljebb oda hajt, oda korbácsol Krisztushoz, hogy őtőle kegyelmet kérjek, és így jussak rá az üdvösségre. Tehát ez volt Pálnak az egyik harca, egy frontos harca a törvénnyel, amely bizony azóta változatlanul érvényes a kereszténységre, hogy tudnék, a Krisztus ügye, a szellemi ügy az visszalaposodik a ritusok világába, a szertartások világába, a kicsinyes paragrafusok világába. Ez egy örök kísértése a kereszténységnek. Az a harc, amit Pál vívott, az modellszerűen mindig érvényes harc a kereszténységben. Mert mindig fenyegeti a kereszténységet az, hogy a szellem szárnyalásából a betűnek a kicsinyességébe süllyedjen vissza. Ez egyik fontos harc. Erről általában sokat tudunk, mert a reformáció ezt a részt hozta újra a napvilágra, és hát ezt a reformáció egyházai, luteránusok, kálvinisták, baptisták, ezt a részét ismerik a dolognak. Csak már kevesebbet tudnak az emberek Pál apostolnak a másik harcáról, amelyikben a gnózissal kellett megvívnia a harcát. A zsidóság visszafele húzta volna a betűk világába a Jézus mozgalmat, a gnosztikusok előre akarták lendíteni a szellem világába a kereszténységet. Ők valóban a szellemről beszéltek, de Pál apostol látta, hogy itt is baj van, itt is harcot kell megvívni. Tudnék azt a harcot, amelyet úgy nevezünk, hogy a dualizmus elleni harc. A gnosztikusok a világot mereven elválasztották két részre, az anyag bűnös, sötét, reménytelen, megsemmisíteni való, a szellem tiszta, isteni fölött, az embernek együtt van anyag és szellem, a szellem az anyagnak a börtönébe került, és mielőtt ki kell szabadítani ebből a börtönből, ez a gnózisnak az alaptanítása, ez a dualizmus. Ezzel szemben Pál apostol vallotta, Jézus nyomdokaiban járva, vallotta az ember oszthatatlan egységét, Isten szeretetének az egészét, amely anyagot és szellemet egyaránt teremtett és szeret és gondját viseli. Tehát az egységet képviselte Pál apostol. Na most ez a harc a leginkább szemlélhető, ha valaki a Bibliát akarja olvasni, mondom a másik, elsősorban a Galata levél, de nem utolsósorban a római levél is a törvénnyel való viaskodást mutatja. A gnosztikusokkal való viaskodást mutatja leginkább a két korintusi levél, aztán az efézusi és a kolossé felékhez írott levél. Az mutatja a gnózissal való küzdelmet és Pál apostolnak a tanítását, amely szerint tehát az ember oszthatatlanul egy, és az Isten szereti az ember, és az egész embert akarja üdvözíteni, és ehhez a gondolathoz vette Pál segítségül, már bocsánat, hogy így mondom, tehát így történt, vette segítségül a keresztről való beszédet. Tudnék, a korintusiak voltak például azok, akik nagyon sokat szerettek beszélni a földtámadásról, de nem szerettek beszélni a keresztről. Megalázó volt, tehát gondolj el, hogy ma egy fölakasztott ember, amit láttak esetleg ott lógni a kötén, egy ilyen ember, hogy azt mondják, hogy hát ez a világ üdvözítője, hát akkor a rabszolgákat, a szökött rabszolgákat szögezték keresztre, hazaárulók, stb. Tehát egy egész borzasztó dolog volt meghirdetni azt, hogy egy keresztre szögezett ember, aki kiszenvedett a keresztet, az az Isten fia. Na, a korintusiaknak a túlméretezett spiritualizmusával szembe állította Pál a keresztről való beszédet, és ez megint egy olyan furcsa tétel, amit hosszasan kellene sok-sok igével bizonyítani. Pál apostol volt az, aki eltérhetetlenül összekötötte a keresztet a föltámadással. Mert mondom, előtte is volt egy olyan gondolat, hogy kereszt, igen, kivégezték a Jézust úgy, mint ahogy a zsidó népben sok áldozata volt az igazságnak, prófétákat öltek meg, bárányokat megáldoztak, és ez szellemileg jelenti azt, hogy az ártatlanokra szenvedni kell a bűnösökért. Hát Jézus is szenved, volt egy ilyen koncepció, de ez inkább csak a régi próféta sorsnak a folytatása volt, nem volt szervesen összekapcsolva a föltámadással. Pál volt az, aki azt mondotta, hogy föltámadott, de ne felejtsétek el, az támadott föl, akit azelőtt nagy pénteken keresztre feszítettek. És ti, akik a keresztre feszítettben tisztelitek az áldozatot, el ne felejtsétek, hogy föltámadott. Tehát ez a kettő, amely külön életet élt addig, külön társaságokban, külön tisztelték Jézus halálát, mások külön tisztelték, de csak önmagában a föltámadását. Pál volt az, aki végre elválaszthatatlanul egybe forrasztott ezt a kettőt, hogy meghalt és föltámadott. Azt támadott föl, akit nagypénteken keresztre feszítettek. És akit nagypénteken ilyen szégyenletesen kivégeztek, amellett az Isten igent mondott, tehát hitelesítette ezt a szemét. Hitelesítette a tanítását, hitelesítette a sorsát, és hitelesítette azt, hogy jelj és kövess engem. Tehát Pál apostolnak volt ez az érdeme, hogy úgy mondjam, hogy a keresztet és a föltámadást összekötötte, és onnan kezdve ezt már nem lehet eltépni. Nekünk ez ma már bagatellnek látszik, az ennél természetesebb dolog lehet. És igenis, a történet kutatás kimutatta azt, hogy Pál előtt és rajta kívül külön életet éltek ezek a gondolatok. Ő volt az a teológus, aki azt mondotta, hogy nincs az a dualizmus, amit a gnosztikusok hirdetnek. Isten szereti az egész világot, Jézusnak a testben közénk jövetele, és a testben elszenvedett halála, és a föltámadása, hogy Isten ezt a halálba roskadt testet megdicsőítette, ez tanúskodik arról, hogy Isten szereti az anyagot, a testet, ami emberi egész valónkat. Ne vágjuk ketté az embert, hanem egységében gyönyörködjünk az Isten teremtő gondolatában és megváltó gondolatában. Na, testvéreim, hogyha ez igazán csak ilyen röptében való fölvillantása a Biblia üzenetének, ha ezeket összegezzük, és még egy kicsit további perspektívát mutatunk, akkor elmondhatjuk azt, hogy a kereszténység menet közben mindig küzdelmesen megy előbbre, újabb és újabb fölismerésekre, és az első századokban, mondom, hogy egy kicsit kiszélesítem a dolgot, és nem csak erről a kettőről, hanem háromról beszélek, az első századokban, a kereszténységnek három nagy buktatón kellett átküzdenie magát, három kísértésen kellett győzelmet vennie, és legyen ez ma este a nagy látomásunk a Jézus Krisztus mozgalmáról. Meg kellett küzdenie a zsidó kísértéssel, meg kellett küzdenie a görög kísértéssel, és meg kellett küzdenie később a római kísértéssel. Ezek azért fontosak, mert azért történelem ismeretem szerint állandóan előjöttek újra meg újra ezek a buktatók, és új meg új formában ezt a három kísértést újra meg újra le kellett győzni. A zsidó, a görög és a római kísértést. A zsidó kísértés volt a betű, a ritus, a vallásosság. Kellett bizonyítani, hogy aktuális ma is ez, hogy a kereszténység a vallásosságnak, a vallásoskodásnak, az olcsó megoldásaiból kijöjjön és vissza oda, ahol Pál apostol mondotta. A ritusok, a betűk, a szertartások, az ünnepek, megölik a krisztusi lényeget. A szellem az, ami megelevenik. Ez az örök zsidó kísértés, az örök küzdelem arra nézve, hogy az új szövetség érvényesüljön az ószövetség fölött, Krisztus érvényesüljön Mózes fölött, a szellem érvényesüljön a ritusok felett. Örök küzdelmet egyháznak ez a zsidó kísértés. A görög buktató, vagy a görög kísértés a túlméretezett spiritualitás. A világról megfeledkező spiritualitás, amelyik azt hiszi, hogy lehet kiugrani a világból. Itt a korintusi leveleket kellene valóban behatóan tanulmányozni, meg hát később is visszacseng ez a gondolat, hogy már föltámadtunk, már a mennyei világban élünk. Ami a testtel történik, az nem fontos. Voltak aszkét a korintusiak, voltak elvadult, a szexualitás világában elvadult korintusiak. Mind a kettő igazából onnan vette az ideológiát, hogy a test nem számít. Esetleg úgy nem számít, hogy megkötözte, gyilkolni kell, esetleg úgy nem számít, hogy semmi jelentősége nincs annak, hogy a testtel mi történik. Tehát már én föltámadtam, már én mennyei világban élek, már én az angyalok nyelvén beszélek. Azok a jelek, csodák, amik történnek a gyülekezetben, történtek jelek, csodák, ezek mutatják, hogy itt közöttünk már, itt van, betört közénk az Isten országa. Itt már megvalósult az Isten országa. Túlméretezett spiritualitás, amelyik már nem is akar tudni a keresztről. Arról, hogy Jézus hív minket a kereszt útjára, a önmegtagadás, a szenvedés, a másokért való áldozatvállalás útjára. Nagyon jellemző, hogy ezzel a túlméretezett spiritualitással együtt járt a felelőtlenség. Felelőtlenség a világgal szemben, de aztán tovább felelőtlenség a közvetlen atyafitúval szemben is. Az a korintusi gyülekezet, amelyik büszkélkedett nagy lélek áradásokkal, az megengedte magának azt a potromba luxust, hogy külön úrvacsoráztak, vagy legalábbis vacsoráztak a gazdagok külön sarokban a szegények, esetleg éheztek. Ez összefért azzal, hogy mi már új életet élünk. Tehát a görög kísértés, hát nem örök kísértése, ez is az egyháznak, a túlméretezett spiritualitás, amely megfelejtkezik a testről, a másik emberről, e világról, a világ politikai, gazdasági kínjairól, amiben talán van nekünk is tennivaló, ez nem tartozik ránk. Ránk van örök élet, az üdvösség, az íge, a Szentlélek tartozik. A túlméretezett spiritualitás a görög kísértés. És aztán a következő századokban realizálódott a harmadik kísértés, a római kísértés, ez pedig a hatalomnak a kísértése. Konstantin után az üldözött egyházból üldöző egyház lett. Megszédült a hatalomtól. Üldöző egyház lett. És ez is örök kísértés az egyháznak. Néha igenis fizikai módon történik az agresszió. A kereszt helyett a kardot forgatja az egyház. Volt ilyen szomorú időszak. Az Úristen most kiütötte végképp a kardot az egyház keziből. De még azért nagyon otromba erőszakoskodás történhetik a hívők lelkismeretével, a hívők hitével. Egészen borzasztó dolgok jönnek ide-vissza hozzám, akár kicsi közösségek agressziójáról, akár világ nagy egyháznak a döbbenetes embertelen agressziójáról, hogy uralkodni akar a lelkek fölött, megszületendő gyermekek fölött, és így tovább. Tehát a hatalomnak a bűvölete, az igézete, sajnos a római kísértés. Persze itt van egy egyszerű látomás a kereszténységről. Örökös buktató a zsidó kísértés, a ritus, a vallásoskodás, a tartalom nélküli vallásoskodás kísértése, a görög kísértés, a túlméretezett irreális spiritualizmus, és a római kísértés, a hatalom igézete, a hatalomnak a bűvölete. Most befejezésül csak egy egyszerű példán szeretném bemutatni, hogy mennyire nem lehet egyszer s mindenkorra rögzíteni a keresztény üzenetet, az aktuális keresztény üzenetet. Még egyszer térjünk vissza oda, hogy Pál és a zsidók. Krisztus és Mózes. Pál apostol azt hirdette, hogy a törvénynek a vége Krisztus. Megjelent Krisztus, és onnan kezdve erőtlen lett, semmissé lett a törvény, mert Krisztusban van az üdvösség, a kegyelem. Tehát abban a relációban az evangélium úgy hangzik, hogy hagyd a kicsinyeskedést, az erőszakoskodást, vagy az önkínzást a mózesi paragrafusokkal, Krisztusban kegyelmet kapsz, szabad vagy. Krisztusban vége a törvénynek. Ez nagyszerűen volt, igaz volt Pál és a zsidók relációjában, de most gondoljuk el, hogyha ugyanezt egy az egybe átteszi Pál Korintusba, ahol a kísértés nem az volt, hogy pepecselnek a paragrafusokkal, hanem az volt, hogy minden köteléket elszakítanak, mindenből kilépnek, kiugranak, és zabolátlanság lesz, hogyha Korintusban prédikálja azt, hogy igen, nincs törvény, szabadságban éljen a szabadság. Aki ismeri közelebbről a két helyzetet, az tudja, hogy nagyon időszerű volt a zsidó kicsinyeskedésekkel szemben az, hogy szabadság és lélek. A korintusiak felé azt kellett mondani, hogy rend és fegyelem, mert ott egészen más volt a helyzet. Talán ez szemlélteti azt, hogy nincs egy egyetemesen érvényes üzenet, hanem mindig van az aktuális helyzet, és mindig van az aktuális helyzethez szóló isteni üzenet. Aki tehát a 20. század végén akar evangéliumot hirdetni, annál nem elég az, hogyha Calvinnak vagy Luthernek a dolgait recitálja, vagy akár Augustinusnak, vagy akár, mondom én nagy vakmerően, akár ezt a problémát ott a zsidóknál, ha csak nem értjük az örök jellegét a dolognak. Tehát még egyszer mondom, és ezzel be is fejezem, vannak ilyen alapvető problémák, amelyek minden nemzedékben megújulnak. A zsidó, a görög, a római probléma az minden nemzedékben megújul. Vannak alapproblémák, ehhez minden nemzedéknek járulnak sajátos problémái. Ezekre együtt véve kell megtalálni az evangélium üzenetét. Örök probléma az üres vallásoskodás, örök probléma az elrugaszkodás a valóságtól egy áll, elképzelt szellemi világban, örök valóság a hatalomnak a kísértése, és még ehhez járultak hozzá időszerű, aktuális kísértések. Ki kell tapogatni azt, hogy ma, a 20. század végén mi a ma aktuális kísértése az embernek, az emberiségnek, és azt is bevonni a teológiai eszmélődésbe, és úgy keresni az időszerű üzenetet, ha kérjük már. De még azon belül, amit eddig mondottam, az igazán fontosat hadd tegyük csúcsra, a végső kristályosodási pontot, amit igenis Pál apostol dolgozott ki. A végső kristályosodási pont az, hogy kereszt és föltámadás. Tartalmilag a végső kérjük ma az, hogy végig kell az ember élet útját járni, úgyhogy a keresztet nem dobom le a hátamról. A sorsomat végig élem úgy, ahogy Isten megszabta a rendelt utamat. Tehát kereszt és föltámadás. A föltámadás reménységében hordozom a keresztet, de a kereszt útjára megyek a föltámadás felé. Tehát ez a végső csúcs a kijelentésben, ehhez kell igazodnia minden aktuális megoldásnak, minden olyan keresztény megoldás, amiből hiányzik vagy a kereszt, vagy a föltámadás, az eleve rossz. Tehát meg kell fogalmazni a kor nyelvén a megoldás, de nem maradhat ki ebből a megoldásból a kereszt és a föltámadás. Pál apostolnak a hallatlan nagy érdeme, mondom ezt a gyarló emberi szót, az, hogy ő megtalálta az egységet. Ott, ahol előtte az emberek nem tudták ezt az egységet megteremteni. Isten Pál apostolban szerkesztette egybe a kereszténységet, úgyhogy ezt a kettőt nem szabad egymástól elszakítani. Alázatosan végigjárni a földélet útját a kereszt hordozás jegyében, de abban a fénylő reménységben, hogy föltámadás. De nem lehet átugrani, hogy már föltámadtuk, és már csak csupa gyönyörűség az élet, kereszt és föltámadás, ez a végső látomás a Krisztus ügyről. Hajtsak egy kérdés.